De hát elnézném, mint költői szabadságot, ha ez volna az egyetlen, amit dalod megenged magának. De ez a dal csupa szabadosság és bolond csalóka látomás, amivel úgy látszik gyönyörködtetni szeretnél, pedig csak kábulat, és nem válik a lélek javára, ha semmiségekben gyönyörködünk. Élhet-e vajon a költészet így szabadsággal? S vajon nem visszaélése a tehetséggel, ha oly dolgokról énekelünk, melyeknek semmi közük sincs a valósághoz? Valami értelemnek mégiscsak kell rejleni a szépségbe, különben csak a szív megcsúfolása. Bámulj, mi boldog gazdagság, hogy e kettő egy lehet, hogy a szép csupa igazság, élet, Isten képzelet. Igen, itt teljesült végre, mit a lélek esdve kér, daljuk néked újra visszatérve, szép s igaz, a fiú él. Gyermekem, gyermekem, szólt Jákob, és reszketett a feje, kedves gyermekem. A lányka azonban szárnyaló ritmusban ujjongott, szökellő és csapongó hangok kíséretében. Látod-e, öreg, látod-e, mán, Isten sújtol és kedvez. Ó, mennyi csoda száll keze nyomán az emberi gyermekekhez. A kedvest, kit szívedről leszakított, most tőle újra visszakapod. A fájdalom szegényt addig gyötört, míg lelked az évekkel beletört. Most visszaadja újra a kéz, még mindig szép, bár kissé már nehéz. Isten ezt imígyen főzte ki, hogy nagyapácskámat rászedi. Jákob elfordult, úgy nyújtotta ki a kezét a kislány felé, mintha félbe akarná szakítani, és fáradt barna szeme könyvbe lábadt. Gyermekem, gyermekem, ismételte újra meg újra, gyermekem. És figyelemre sem méltatta, hogy közvetlenül előttük mozgást támadt, sem a jelentést, melyet örvendezve közöltek vele. Mert a kíváncsiakhoz, akik szerákkal jöttek, és az ő verseit hallgatták áhítattal, mások is csatlakoztak, akik a szerencsés hazatérést jelentették. És mialatt a háznép minden irányból összeszaladt, két férfi lépett elébe sietve, és így szólt hozzá: Izrael, visszaérkeztek Egyiptomból a tizenegyek, a te fiaid, szolgástól és szekerestül, és sokkal több szamárral, mint amennyivel elindultak. De már itt is voltak. Leszálltak a nyerekből, és jöttek feléje, közrefogva Benyámint, akit mind a tizen gyengéden vezettek, mert mindegyikük saját kezével akarta visszahozni atyuknak. Béke veled és jó egészség, mondották, atyánk és urunk. Íme itt van Benyámin. Megőriztük néked épségben, ha időnként nagy bajba is jutottunk vele, de most már ismét kézen fogva vezetheted. Íme a te hősöd Simeon is visszatért. Ezen felül még bőséges élelmet is hozunk, meg gazdag ajándékot a kenyér urától. Látod, szerencsésen hazatértünk, és szerencsésen még korán sem a helyes szó erre. Fiúk, felelte Jákob, aki felemelkedett helyéről. Fiúk, valóban Isten hozott benneteket. Birtokló mozdulattal megölelte a legifjabbat, de maga sem igen tudta, hogy így cselekedett, és elfogódottan tekintett maga elé. Hát, itt volnátok ismét, szólt. Visszatértetek valamennyien a veszélyes útról. Más körülmények között nagy pillanat lenne ez, és kétségtelenül egészen betöltené a lelkemet. Ha nem volna éppen mással annyira elfoglalva. Igen, úgy láttok viszont, hogy mással vagyok rendkívül elfoglalva, nevezetesen ezzel a leánykával. Áser, a te gyermeked ez, aki ideült hozzám, édesen csacsogó énekével és bolondos meséjével, József fiamról, olyannyira, hogy nem is tudom, hogyan óvjam meg tőle értelmemet, és főként azért üdvözlöm, hogy hazatértetek, mert elvárhatom, hogy megvédtek ezzel a gyermekkel és hárfahangjának csábításával szemben, mert ti nem fogjátok eltűrni, hogy kigúnyolják őszfejemet. Sohasem tűrnénk el azt, válaszolt Júda, amennyire csak tőlünk telik, megakadályozzuk. De valamennyiünk véleménye szerint, és alapos okunk van e véleményre, jobban tennéd, atyánk, ha kezdetben csak a távoli lehetőségét is mérlegelnéd, hogy e leányka hárfahangjaiban valami igazság is rejtőzhet. Valami igazság? Ismételte az öreg és felegyenesedett. Színem elé mertek lépni ilyen gyarlósággal, és feltételeznétek Izraelről, hogy megalkuszik? Hova jutnánk? És hova jutott volna Isten, ha valaha is esetlegességekkel hagytuk volna lekenyerezni magunkat? Az igazság egy és oszthatatlan. Háromszor énekelte nékem egy gyermek, a fiú él. Nem rejtőzhet igazsága szóban, ha csak nem maga az igazság az. Ezért hát mi az? Az igazság, mondották 11-en kórusban, és közben felemelték tenyerüket. És az igazság, visszhangzott ujjongva és elcsodálkozva hátuk mögül az összegyűlt háznép tömegéből. Gyermek, asszony és férfi hangok visszhangozták ujjongva, az igazságot énekelte. Atyácskánk, mondta Benyámin, és átölelte Jákobot. Hallott hát, és értsd is meg már, mint ahogy nékünk is meg kellett értenünk, egyikünknek korábban, a másikunknak későbben. Ama férfiú odalen, aki felőlem érdeklődött, és aki oly sokat kérdezősködött rólad, éle vajon még atyátok? József ő. Ő és József egyek. Sohasem volt halott ő anyámnak fia. Arra vonuló férfiak kiragadták a fenevad karmaiból és elvitték Egyiptomba. Ott növekedett, mint forrás vize mellett, és az alantiak első nagyja lett. Idegen országok fiai hízelegnek néki, mert bölcsessége híján elpusztulnának. Akarsz csodálatos jeleket? Tekints oda málhás csapatunkra. 20 szamarat küldő néked, málháik élelem és Egyiptom drága gyöngyei. És azok a szekerek ott fáraó kincstárából azért jöttek, hogy valamennyiünket leszállítsanak oda fiathoz. Mert kezdettől fogva az volt sürgető akarata, hogy te oda menj, én keresztül láttam rajta, és azt akarja, hogy a közelében legeltessük nyájainkat kövérlegelőkön, Gósen földjén, amely még nem is teljesen egyiptomi tájék. Jákob tartása megmaradt érintetlennek, szinte szigorúnak. Erről majd Isten határoz, szólt szilárd hangon, mert Izrael csak tőle fogad el útmutatásokat, nem a világ hatalmasaitól. Dámom, gyermekem, hangzott aztán ajkáról. Kezét összekulcsolta mellén, homlokát a felhők felé fordította, arra fölfelé csóválta lassan öreg fejét. Fiúk! Szólt azután, miközben ismét lehajtotta fejét. Fiúk! Ez a lányka, akit megáldok, aki sohasem ízlelje meg a halált, hanem élve jusson a mennyországba, ha Isten meghallgat. Ez énekelte nekem. Az Úr visszaadja Rákel elsőszülöttjét, aki még mindig szép, ha kissé el is nehezült már. Ez nyilván azt jelenti, hogy most már óhatatlanul meghízott az évek folyásától és Egyiptom húsos fazekaitól. Nem nagyon, kedves atyám, nem nagyon, válaszolta Júda csillapítóan, csak amennyire a tekintélyéhez illik. Meg kell értsed, hogy nem a halál adja őt vissza neked, hanem az élet. Amaz úgy adná vissza, ha ez elképzelhető volna, amilyen egykor volt. de mivel az élet az, amelynek kezéből visszafogadod, ezért már nem az az egykori őzike, hanem király szarvassá fejlődött, mely ékességgel díszes. Arra is el kell készülnöd, hogy szokásaiban kissé nagyvilágian idegenné vált, és a Hermon habánál fehérebb, redőzött bisszuszt visel. Lemegyek hát, hogy meglássam őt, minek előtte meghalok, szólt Jákob. Ha nem élt volna, úgy most sem élne. Dícsértessék az Úr neve. Dícsértessék, kiáltott az egész nép, és viharosan törtetett feléje, hogy neki és a testvéreknek szerencsét kívánva megcsókolja ruhája szegélyét. Nem nézett le a fejükre, szemét ismét az égre emelte, és újra meg újra az ég felé ingatta fejét. Szerák meg a dalos madárka gyékényen ült és énekelt. Nézd szemében kacaj székel, Isten tréfált csak veled, s késői gyönyörűséggel most szívedre öleled. 7. fejezet. A visszakapott fiú. Lemegyek, hogy meglássam őt. A csökönyös tehén így hallotta hát meg kicsinyének a borjúnak hangját, melyet a furfangos úr kivitt a mezőre, amikor itt volt a szántás ideje, hogy aztán az anyja is kénytelen kelletlen kövesse. És a tehén viselte az igát, és utána ment. Elég nehezére esett ugyan, mert erősen viszolygott attól a mezőtől, amelyet a halál mezejének vélt. Jákob továbbra is elég megfontolandónak tartotta kinyilatkoztatott elhatározását, és örült, hogy volt ideje legalább meg is fontolni, mert végrehajtása, az elválás az ős megszokottól, a nagy család teljes áttelepítése az alanti földre időt kívánt, és ezért időt is adott neki. Izrael törzsét nem olyan emberek alkották, akik szó szerint vették volna Fáraó utasítását. Házi eszközeikre ne tekintsenek sóhajtva, mert Gósen földjén mindennel ellátják majd őket, és ezért mindenüket ott hagyták volna hadveszen. Ne tekintsenek rá sóhajtva. Ez legfeljebb csak annyit jelentett. Ne vigyenek mindent magukkal, mert ez lehetetlen lett volna. Nem vihettek magukkal minden használati tárgyat, sem valamennyi apró és szarvasmarhát. De ez korán sem jelentette még, hogy mindazt, ami némileg megnehezítette a vándorutat, átengedjék annak, aki csak el akarta vinni. Nagy mérvű eladási üzleteket kellett megkötniük, mégpedig nem elsietve, hanem a szokásos, szívós, szertartásos lassúsággal. Ám hogy Jákob mindezt tűrte, az annak a jele volt, hogy teljesen hű maradt elhatározásához, jól lehet az a mód, ahogyan kimondotta, különböző értelmezési lehetőségeket engedett meg. Lemegyek hát, hogy lássam őt. Ez, ha az ember csak így hallotta, legfeljebb csak annyit jelenthetett. Meg akarom látogatni, hogy viszont lássam arcát, mielőtt meghalok, és aztán vissza akarok térni. De ahogy a mindenkinek és magának Jákobnak is világos volt, másrészt egyáltalán nem jelenthette ezt. Ha csak látogatásról lett volna szó a viszontlátás véget, akkor engedelmet kérünk, ő nagy méltósága József kegyelmes úr tartozott volna atyácskájának ezzel a látogatással, hogy megkímélje őt a micráimi út szörnyű kényelmetlenségétől. Ez ellen szólt azonban a maga utánhozatás gondolati motívuma, amelyet, és ezt Jákob teljesen megértette, a csillagok állásának döntő órája határozott meg. Nem azért különítetett és távolítatott el József, Nem azért püffett Jákob arca dagatra a sírástól érte, hogy azután majd egyszer meglátogassák egymást, hanem azért, hogy József maga után hozathassa Izraelt. És Jákob sokkal gyakorlottabb volt az Isten ismeretben, hogy meg ne értette volna. A szépséges elragadtatása, majd felmagasztaltatása ott alant, a csökönyös ínség, mely a testvéreket Egyiptomba vándorolni késztette, mindez oly elrendelés volt, amely egy messze tekintő tervezésbe illett, és figyelemre nem méltatni súlyos ostobaság lett volna. Nevezhetné valaki Jákobot gőgösnek, és olyannak, aki mindent énnyére vonatkoztat, azért, hogy ő egy ilyen messze ágazó, sok népre súlyosodó és egész gazdasági forradalmakat előidéző csapásban, mint amilyen az uralkodó hosszas asszály volt, semmi más nem látott, mint saját családja történetének eligazítására és fellendítésére irányuló rendszabályt, nyilván abban a hitben, hogyha róla és övéiről van szó, a környező világnak egybes másba bele kell majd törődnie. Ám a gőg és az énre vonatkoztatás csak tagadó elnevezései olyan magatartásnak, amely pedig a legnagyobb mértékben igenlésre méltó és termékeny, és amelyet szebb névvel, illetve jámborságnak nevezünk. Van-e vajon olyan erény, amelynek ne volnának sebezhető pontjai feddő elnevezések számára, és amelyben ne egyesülnének olyan ellentmondások, mint amilyen az alázat és a gőg? A jámborság bensőségessé alakítja a világot azzal, hogy az énnek és üdvözülésnek történeti színterévé teszi. És nincs olyan jámborság, amely ne hajtaná megbotránkoztató fokig azt a meggyőződését, hogy Istennek különösen, sőt csupán csak ezzel az üdvözüléssel kell törődnie, és amely ne helyezné az ént és üdvözülését minden dolgok középpontjába. Sőt, éppen ebben rejlik ennek az igen szilárd erénynek a meghatározása. Ellentéte saját énünk elhanyagolása és elűzése a közömbös periférikus területre, amiből a világra sem származhatik semmi jó. Aki önmagát nem tartja fontosnak, hamarosan belepusztul. De akiben van büszkeség, mint ahogy Ábrahámban volt, amikor elhatározta, hogy ő és benne az ember csak a legmagasabbnak szolgálhat, az igényesnek mutatkozik ugyan, de igényével sokaknak áldást hoz majd. Éppen ebben nyilvánul meg az én méltóságának összefüggése az emberiség méltóságával. Isten felfedezésének az volt az előfeltétele, hogy az ember énje igényt tartson központi jelentőségre. És a két felfedezés csak együtt pusztulhat el ismét, azzal az eredménnyel, hogy az olyan emberiség is teljesen lehanyatlik, amely önmagát nem tartja fontosnak. Ám itt a következőképpen kell folytatnunk. A világ bensőségessé alakítása nem jelenti összeszűkítését, és az én nagyrabecsülése korán sem annyi, mint elszigetelődése, elfojtódása és megmerevedése mindennel szemben, ami általános, személyen kívüli vagy személyek feletti, röviden mindennel szemben, ami túlmutat az énen, amiben azonban az én ünnepélyesen újra önmagára ismer. Ha ugyanis a jámborság annyi, mint az én fontosságától áthatottnak lenni, akkor az ünnepélyesség az én kiterjedése és betorkollása az örökké valóba, amely benne visszatér, és amelyben ő önmagára ismer, zártságának és egyéni létének olyan feloldása ez, amely nem csak nem árt méltóságának, s mi több, nem csak összefér ezzel a méltósággal, hanem valósággal ünnepélyességgé fokozza. Íképpen Jákob hangulatát az útra készülődés idején, amikor fiai lebonyolították az ezzel kapcsolatos üzleteket, nem lehet eléggé ünnepélyesnek nevezni és elképzelni. Azon volt, hogy végrehajtsa a valóságban is mindazt, amiről legmélyebb nyomorúsága idején álmodott, és képzelődésében lázasan fecsegett Eliézer füle hallatára, vagyis, hogy le akar szállni az alvilágba elhalt fiához. Ez valami csillagszerű esemény volt. És ahol az én megnyitja határait a kozmikus előtt, belevész és összeolvad vele, lehet-e ott elszigetelődésről és elfolytódásról beszélnünk? Magának az útra készülődésnek gondolata is megtelt az öröklét és a visszatérés kiterjesztő és jelentőséges elemeivel, amelyek a pillanatot minden pontszerűség és sivár egyszeriség fölé emelték. Jákob az aggasztján ismét Jákob az ifjú volt, aki a beérsebái kiegyenlítő csalás után útnak indult Naharáim felé. Jákob volt ő, a férfi, aki asszonyokkal és nyájakkal elszakadt Hárántól 25 évi egy helyben lét után. De nem csak önmaga volt ő, akinek életében mindig más és más életkor szerpentin útján megint ugyanaz ismétlődik meg, az útra készülődés. Izsák is volt ő, aki a filiszteusok földjére vonult Gerárba, Abimélekhez, és még több volt, és még mélyebbre visszanyúló, az útra készülődés ős formáját látta visszatérni, Ábrahámét, a vándorét, kivonulását Úr városából és Kaldeából, amely nem is volt az ősforma, csak földi tükröződése és utánzása a mennyei vándorútnak, a holdénak, amely vonul a maga útján, elszakadva egyik állomásától a másik után, Bél-Haránénak, az út uráénak. És mint hogy Ábrahám, a földi ősvándor Haránban pihent meg először. Tehát nyomban nyilvánvaló volt, hogy Harán helyébe Beérsebának kellett lépnie, és hogy az lesz Jákob első holdállomása. Igen, megvigasztalta Jákobot, ha Ábrahámra gondolt, és arra, hogy egy éhínség idején ő is Egyiptomba vonult, és ott jövevényként telepedett meg. De milyen nagy szüksége is volt erre a vigasztalásra. A boldog fájdalmasságban ugyan a viszontlátás ígérete intett feléje, amely után nyugodtan meghalhat majd, mint hogy semmilyen öröm ezután nem látszott már érdemesnek arra, hogy belekóstoljon. S nagy kegynek tekintették ugyan akkoriban, ha valaki bevándorolhatott Egyiptomba, és fáraó rétjei legeltethette nyáját, olyan kegynek, amelynek elérésére sokan törekedtek, és még amelyért sokan irigyelték őt és családját, Jákob mégis nehezen határozta el magát arra, hogy belenyugodjék Isten akaratába, hogy elhagyja atyái földjét, és elcserélje az állatistenségek botrányos országával, az iszap országával, Kám gyermekeinek országával.